Kedves hallgatom! A Timóteushoz írt második levél második részének 19. versét olvassuk. Az Isten által vetett szilárd alap azonban megáll, amelynek a pecsétje ez. Ismeri az Úr az övéit, és hagyja el a gonoszt mindenki, aki az Úr nevét vallja. Amelynek a pecsétje ez. A pecsét az azonosítás és a tulajdonjog jelzője volt. Ismeri az Úr az övéit. Mózes 5. könyve 6. részének 9. versében Isten azt mondja népének, hogy fogadják el parancsolatait. Kösd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon. Írd azokat házad ajtófélfáira és kapuidra. Az izraeliták hirdető táblának használták házukat Isten igéjének. Ez úgy mutatta be őket, mint Isten imádóit. Mi van a mai hívőkkel? Hogyan hirdetik azt a tényt, hogy Isten gyermekei? Hagyja el a gonoszt mindenki, aki az Úr nevét vallja. Így tudják meg az emberek, hogy ki tartozik Istenhez. Ezt jelenti az elkülönülés. Elkülönülni a gonosztól, hogy Krisztuséi legyünk. Ha Krisztus nevét valljuk, akkor nem élhetünk bűnben. Sajnos vannak olyanok, akik hirdetik az alapvető tanokat és hittételeket, és aztán kiderül, hogy nőügyeik vannak, és becstelen életet élnek. Az Úr ismeri az övéit, mert a szívbe lát, de a világ csak a külső életünket ismerheti. Barátom, a világ a bűnt vonzóvá teszi a ravasz plakáthirdetések által. Mint hívők, milyenek vagyunk? Megnyerő hirdetése az életünk Krisztusról. Egy nagy házban pedig nem csak arany és ezüst edények vannak, hanem fa és cserép edények is, amazokat megbecsülik, emezek pedig közönséges használatra valók. Ha tehát valaki megtisztítja magát ezektől, megbecsült, megszentelt edény lesz, az Úrnak is hasznos, és minden jó cselekedetre alkalmas. Timóteushoz írt második levél, második rész, 20. és 21. vers. Pál apostol ezekben a versekben a hívőt edényhez hasonlítja. Ha az edényt használni akarjuk, akkor annak tisztának kell lennie. Képzeld el például, hogy egy sivatagon mész át, és oázishoz érkezel. Eltikkadt vagy, és csak nem fuldokolsz a szomjúságtól. Ott találsz két poharat. Az egyik aranyból van, és nagyon díszes, de szennyes. A másik egy régi, ütött, kopott csésze. Alig tudja megtartani a vizet, mert el van repedve, de tiszta. Melyiket fogod használni? Most ismerjük el, hogy Isten sokkal bölcsebb, mint mi vagyunk. Ő is csak a tiszta edényeket használja fel. Nem alkalmaz szennyes edényeket. Emlékezz János evangéliumának 2. fejezetére, ahol azt olvassuk, hogy az Úr Jézus egy mennyegző alkalmával borrá változtatta a vizet. A szolgáknak elő kellett hozniuk a régi kőedényeket, amelyeket a zsidók mosakodásra használtak, és meg kellett azokat tölteniük vízzel. Elővette azokat az egyáltalán nem vonzó kővedreket, és felhasználta dicsőségére. Isten ma is tiszta edényeket keres, nem szépeket, hanem tisztákat. Az ifjúkori kívánságot pedig kerüld. Törekedj viszont az igazságra, a hitre, a szeretetre, a békességre, azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül az Urat. Timóteushoz írt 2. levél, 2. rész, 22. vers. Ó, milyen sokszor együtt áll a hit, a szeretet és a béke, és ez összegezi a keresztény életet. Ezekről nem csak beszélni kell a szószékről, hanem meg kell élniük azoknak, akik a padokban hallgatják. Az ostoba és értetlen vitatkozások elől térj ki, tudva, hogy ezek viszálykodást szülnek. Timóteushoz írt második levél, második rész, 23. vers. Egyesek állandóan vitatkozni akarnak velem a lényegtelen dolgokról. Nekem arra nincs időm. Lángokban álló világban élünk. Adjuk át neki Isten igéjét, mielőtt túl késő lenne. De az Úr szolgája ne viszálykodjék, hanem legyen barátságos mindenkihez, tanítása alkalmas és türelmes, aki szelídséggel neveli az ellenszegülőket, hát ha az Isten megadja nekik egyszer, hogy megtérve megismerjék az igazságot. Timóteushoz írt második levél, második rész, 24. és 25. vers. Végül a hívő olyan, mint egy szolga, és barátságosnak kell lennie mindenki iránt. Talán itt valami ellentmondásosnak tűnik. A katonának harcolnia kell, de a szolgának nem. Vajon ez ellentmondásos? Nem. Ez csak paradoxon. Amikor az igazságért kiállunk, akkor határozottnak kell lennünk, hogy megtudják az emberek, hol állunk. Ne legyünk gyávák. Valaki ezt így fogalmazta meg. Azt mondják, hogy hallgatni arany, de olykor csupán sárga. Barátom, állj ki az igazságért, azonban szelídséggel neveli az ellenszegülőket. Ha valakit Krisztushoz próbálsz vezetni, ne vitatkozz vele. Ha nem ért veled egyet, akkor legyen így. Csak add neki továbbra is Isten igéjét, és felocsúdjanak az ördög csapdájából, aki foglyul ejtette őket, hogy akaratát teljesítsék. Timóteushoz írt második levél, második rész, 26. vers. Ebben a fejezetben Pál arra a hitehagyásra figyelmeztet, amely az utolsó napokban szakad a világra. Megadja a hitehagyás ellenszerét is, ami az Isten igéje. Ez a fejezet ezért olyan fontos és sokat mondó nekünk ezen a napon. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Timóteushoz írt második levél, harmadik rész, első vers. Azt pedig tudd meg. Pál valami nagyon fontosat mond Timóteusnak, amit közölni akar vele. Azt mondja el, amire számíthat, és ami az egyház jövőjében bekövetkezik. Ez a szervezet egyházra nézve nem valami ragyogó jövő. Az utolsó napokban szakkifejezés, amelyet számos helyen használnak az Új Szövetségben, amikor az egyház utolsó napjairól közvetlenül az egyház elragadtatását megelőző időről szólnak. Az egyház utolsó napjai nem ugyanazt jelentik, mint Izrael népének utolsó napjai, amelyeket ismételten emlegetnek az Ószövetségben. Az Ószövetségben az utolsó napokat a korszak végének, vagy az idő végének nevezik, ami a nagy nyomorúság időszaka. Ez nagyon eltérő az egyház utolsó napjaitól, amelyek megelőzik az egyház elragadtatását. A Pál korában az egyházban elkezdődött hitehagyás tovább folytatódott. Pál figyelmeztette az efézusi gyülekezetet, hogy eltávozása után hamis vezetők kerülnek a gyülekezetbe. Ezt mondta nekik az apostolok cselekedetei 20. részének 29. és 30. versében. Tudom, hogy távozásom után dühös farkasok jönnek közétek, akik nem kímélik a nyájat, sőt közületek is támadnak majd férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy magukhoz vonzák a tanítványokat. Nem hirdetik Isten igéjét, hanem megnyírják a gyülekezeteket. Hidd el, a hamis tanítók elég alaposan megnyírják a juhokat. Nehéz idők jönnek, ami azt jelenti, hogy súlyos és elkeserítő korszak előtt állunk. Ez nem azt mutatja, hogy az egész világ megtér. Nem olyannak látszik, hogy az egyház belép a milleniumba, vagy megtéríti a világot. A Biblia nem tanítja, hogy így történik. Ez sok nagy idealista álma, és azoké, akik a struchoz hasonlóan a homokba dugják a fejüket, és sohasem néznek szembe a valósággal. Ehelyett figyeld meg, mi következik be az utolsó napokban. A következő néhány versben 19 leírást találunk erről. Ez egy félelmetes csapat, de meg akarjuk vizsgálni, mert a legjobb szentírási képet adják arról, ami napjainkban történik. Azt hiszem, az egyház végnapjai felé tartunk. Ezt azért mondom, mert e versekben említett dolgok már megjelentek napjainkban. Ha visszatekintesz az egyház történelemre, bizonyára megtalálod ezek némelyikét a bizonyítékok között, de nem gondolom, hogy valaha láttál olyan korszakot, amelyekben mindezek úgy mutatkoznának be, mint éppen ma. Azt hiszem, most vagyunk ezekben a veszélyes napokban, amelyeket ez a szakasz leír. Nem tudom, hogy ez még meddig tart, de biztos vagyok benne, hogy egyre rosszabbodik és nem javul. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent. Timóteushoz írt második levél, harmadik rész, második, harmadik és negyedik vers. 19 szó vagy kifejezés írja le az utolsó napokat. Az emberek ugyanis önzők, önszeretők. Ez nagyon nyilvánvaló mai kultúránkban. Egy újság levelezője, aki Washington DC-nek dolgozott sok éven át, cikkében megjegyezte, hogy Washingtont jellemzi az utóbbi 20 évben az, hogy akik pozícióban vannak, azt akarják, hogy a riporterek dicsőítsék őket. Valójában ezt meg is követelik. Ez nem csak Washingtonra szorítkozik. Hollywood valószínűleg az egyik legkiemelkedőbb, ahol egymás vállát veregetik. Az egyik színész nyilvánosan mond valami kedveset egy másikról, aztán a másik viszonozza ezt a jó indulatot. Ezt meg lehet találni az élet minden területén. Még az iskolákban is van önszeretet. Ha valaki dicsekszik egy iskolával, akkor az iskola is dicsekszik vele, és tiszteletbeli tudományos fokozatot adományoz neki. Ezt meg lehet találni a gyülekezetekben is. Pál azt mondja a negyedik fejezet harmadik versében, hogy a gyülekezetek követik a tanítókat, mert viszket a fülük. Ezek a tanítók meg akarják vakarni a fülüket, azt akarják, hogy megdicsérjék őket. Ahhoz, hogy valakit megdicsérjenek, neki is bókolnia kell mások előtt. Tehát a tanítók bókolnak a gyülekezeteknek és a tisztségviselők testületének. Nem mondják az embereknek, hogy bűnösök és megváltóra van szükségük. azt mondják, hogy milyen csodálatos emberek. Érdekes, hogy mai társadalmunkat az önszeretet jellemzi. Valószínűleg sohasem volt még egy kor, amikor ez annyira általános lett volna. Pénzsóvárak lesznek, vagyis pénzszeretők. Ez az önszeretetet követi, mert az önmagát szeretők pénzszeretőkké válnak. A régi természet szereti, ha sok pénzt költhet magára. Ne felejtsd el, amit Pál a Timóteushoz írt első levél 6. részének 10. versében mond. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme. A pénz önmagában nem rossz. A probléma a pénz iránti magatartásunkban van. A kapzsiság nem csak a vagyongyűjtésben, hanem annak felhasználásában is lelepleződik. Dicsekvők. Ebben a szóban benne van a hári jánoskodás gondolata. Néha a gőgös embert a járásáról is meg lehet ismerni. Úgy megy, mint egy pávakakas. Hencegő módon. Gőgösek, ami azt jelenti, hogy fenhéjázók. Isten káromlók, amit jobb úgy fordítani, hogy Isten szidalmazók. Emlékszem egy emberre, akinek a felesége így szólt hozzá. A városban mindenki Kovácsék veszekedéséről beszél. Egyesek a férfi, mások a nő oldalára állnak. A férj így válaszol. Igen, azt hiszem, néhány különleges ember a maga dolgával is törődik. A szidalmazók között vannak azok, akik mindig valaki másnak a dolgába ütik bele az orrukat. Szüleikkel szemben engedetlenek. Bizonyára ez magától értetődő. Fiúk, lányok és tizenévesek ezrei teljes lázadásban vannak a szüleikkel szemben. Hálátlanok. Sokan kedvességet kapnak másoktól anélkül, hogy azt megköszönnék. Mindent elfogadnak Istentől anélkül, hogy hálát adnának érte. Szentségtelenek. Világiasak. Isten ellen lázadók beszélgetéseikben és életeljárásukban. Szeretetlenek. Ami azt jelenti, hogy abnormális az embertársi kapcsolatuk. Olyan korban élünk, amikor a homoszexualitást normális magatartásnak fogadják el. De a római levél első részének 24. versében Isten világosan kijelenti. Ezért kiszolgáltatta őket az Isten szívük vágyai által a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Az emberiség a legmélyebb szintre süllyed, amikor elfogadja a homoszexualitást. Élelhetetlenek, akikkel lehetetlen együtt haladni. Kibékíthetetlenek. Nem akarják, hogy összhangban légy velük. Emlékszem egy vendéglő feliratára, amely így hangzott. Nem tudunk mindenkinek tetszeni, de megpróbáljuk. Te sem tudsz mindenkinek tetszeni. Vannak emberek, akiknek lehetetlen a kedvében járni. Rágalmazók. Ez bizonyára nagyon elterjedt korunkban. Mértéktelenek. Tehát nem ismerik az önfegyelmezést. Ez megint a legszélesebb körben jellemzi mai társadalmunkat. Féktelenek, vagyis könyörtelenek. Korunkban a városi utcák aszfalt dzsungellé váltak. Sok utca még nappali időben sem biztonságos. Jóra nem hajlandók, vagyis gyűlölik a jót. Ennek bizonyítékát széles körben láthatjuk. Árulók. Akikben nem merne bízni az ember. Vakmerők. Tehát mindenre képesek. Felfuvalkodottak. Ami azt jelenti, hogy elvakította őket a büszkeség, vagy a gőgtől ittasak. Akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Isten. Ez ténylegesen jellemzi az emberiséget e korban. Imádkozzunk. Mennyei Atyám, Istenem! Őrizd meg e kor bűnös szellemétől. Töltsd be szent lelkeddel, hogy tisztán, szentül és igazán éljek e világban, akaratod szerint, az Úr Jézus Krisztus példáját követve. Amen.